Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Hit Értelem Gyógyulás műsorunkat hallják. Csókai András és Mahó Adrián vezetjük a műsort, és egy nagyon kedves vendégünk van, aki ezekben a vészterhes időkben különösen fontos meghívott, majd mindjárt megtetszenek tudni, hogy miért. Balogh Józsefnét hívtuk meg, a 23. János otthonnak a vezetője, ahol ugye öregeket, időseket gondoznak bentlakással, és vele fogunk most beszélgetni. Az első kérdés akkor mindjárt nagyon idevágó ebbe a Mária Rádiós műsorba. Egy könyvet tartok a kezembe, amiben egy fejezetet tetszett írni, és ennek az egyik alcíme a Jézus vezetési modell az idős otthonok és a szociális intézmények számára íródott ez a kézikönyv, és egy fejezet alcím Jézus vezetési modell. Ez nagyon megkapó és nagyon melbevágó, mert valahol mindenhol ezt kéne, nem csak idősek otthonában, hanem minden komolyabb szervezetnél, akár egy multicégnél is ez kéne. De mit akar ez? Ez a gondolat. Most nyilvánvaló az idősek otthonára fókuszálunk.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Igen, én Valkóról jöttem, a Valkói Egyházközségből, ahol Dúl Géza atyával dolgoztam nagyon sokáig, 20 évig, mint lelkipásztori munkatárs. A Váci Hittudományi Főiskolára jártam, ahol nagyszerű tanárom a Szegedi László atya volt, és ő beszélt nekem erről a közösségépítésről, hogy az egyházban így kell jelen lenni, mint Jézus és az apostolai. Pastorálisból szereztem a diplomámat, és nagyon megfogott ez a jézusi vezetés, amivel a Dúl Géza atya is vezette a Valkói Egyházközséget, aminek az a lényege, hogy egy koncentrikus körökbe vonja be Jézus az apostolait az Isten országa építésébe. Ugye a Tábor hegyére felviszi a két apostolát, majd, és ebben a vezetési modellben, ez egy idősek otthonában azt jelenti, hogy a jobb és a bal kezem, ugye az ápolási igazgató, és a gazdasági vezető. Tehát ezekkel hozom meg a fontos döntéseket. Aztán ugye lejön a hegyről, és ott vannak az apostolai. Ezek a középvezetőim, a élelmezésvezető, műszaki csoportvezetők, gondozási egységvezetők, telephelyvezetők, mentálhigiénés csoportvezetők. Ezekkel minden héten összejövünk, és együtt látjuk a hit fényébe a 23. János otthon integrált intézménynek az életét. Majd ugye Jézus küldi a 72-t, hogy vigyék az örömhírt a világba. Ezek a munkatársaim, akik megvalósítják azokat a döntéseket, amiket mi meghozunk az evangélium fényébe. Aztán Jézus szól a tömeghez. Ez a tömeg, ezek a lakók, a hozzátartozók és a társadalomból azok az emberek, akik érdeklődnek az intézményünk felé. És ennek az a nagyszerű lényege, hogy a vezető nem egy személyben hozza meg a döntéseket, hanem egy közösségben, ami természetesen a vezetőnek a felelősségét nem csökkenti, hiszen ugye az első számú vezető felelős úgy az állami hatóságok, mint az egyház felé, de mégis nem egy hagyományos struktúrába, hanem egy jézusi gondolkodással átitatott intézményi struktúrában tudunk így működni, amivel véleményem szerint egy olyan minőségi töbletet adunk a mai magyar társadalomnak, ami ezzel több, mint bármilyen más állami vagy nem állami fenntartású intézmény, és meggyőződésem szerint ettől leszünk mi egyházi intézmény, és nem attól, hogy milyen táblát tettek ki a ház falára, vagy kapunk egyházi kiegészítő támogatást, vagy nem. több mint 20 éve vagyok egyházi intézményvezető, azóta próbálom formálni ezt a jézusi vezetési modellt. Ennek egy kis kikristályosodott változata, ami ebben a könyvben is megjelent, működőképes. Természetesen kellenek hozzá elkötelezett keresztény emberek, tehát bármelyik intézményben ez nem megy, legalább a közvetlen munkatársaimnak el kell tudni fogadni a Jézus értékeket ahhoz, hogy ez a modell működjön. Aztán természetesen már a többi munkatárs, ugye az ápolók, akikből a legtöbb van egy ilyen szervezetben, elég, ha nyitottak már ennek a modellnek a befogadására. És ugye természetesen rendszeres tréningek, lelki gyakorlatok kellenek. Minden héten egyszer összejövünk, és úgy dönt, most sajnos a pandémia ideje alatt nem, de korábban minden héten egyszer összejöttek ezek a középvezetők, együtt látva az intézményt, és minden évben legalább kétszer elmegyünk egy csapatépítőre, ami szentmisével kezdődik.
Nagyszerű.
És van egy lelki töltet, hogy mit jelent számunkra a szociális munka. Tehát gyakorlatilag az egyház szolgálata.
Igen. Nekem tetszett most egy oktatást adni arról, hogy egy idegsebészeti osztályt is hogy kellene vezetni, mert ott is ez a jézusi modell nagyon fontos lenne. Én még egyet kérdezek, aztán átadom Adriennek a szót, mert biztos, hogy neki sokkal húsba vágóbb kérdései vannak. Ez egy személyes tapasztalat is, mert nekem is van egy idős édesanyám, 93 éves. Először a híres kapusunk, ugye Grosi Gyula bácsival beszélgettem, és ugye egyszerűen naívan mondtam neki, hogy hát már nagyon idős volt, de mondom, Gyula bátyám az egy örömöt ad, ugye, hogy az ember, ahogy idősödik, közelebb kerül Istenhez. Egyre közelebb kerülünk, ahogy idősödünk Istenhez, érthető, hiszen az átlépéshez azért közelebb kerülünk, ahogy megyünk előbb a korba. És hát a fejét vakargatta, nem akart rosszat, kiábrándítót mondani, de végül valami olyasmi, hogy hú, Andriskám, azért nagyon, nagyon vacak ez az időskor. Ez volt egy ilyen. És ehhez kapcsolódik, amit édesanyámnál tapasztalok, ugye 93 éves, hát hogy azt kell, hogy mondjam, egész életében járt templomba, egy katolikus életet él, de a fikarcnyi boldogságot nem látom rajta. Jó, mozgásszervi beteg, tolókocsihoz kötött, de úgy egy kicsit, hogy valóban tud az ember ilyen öregen, kvázi egy kicsit kiszolgáltatottan, mert akit tisztába kell tenni az ürülékből, az érzi a kiszolgáltatottságot. Szóval az, hogy még odatolják az asztalhoz, az még nem, de az valahogy az a állandó tisztába tevés azért az egy kiszolgáltatottságot jelent. Tudnak ezek a drága időseink maga tehetetlenül sokszor boldognak lenni?
Igen.
Jó van.
A Nazarethezben van egy Ildikó nevezetű asszony, aki most így a lelki szemeim előtt megjelent. Ő hosszú évtizedekig világi szolgálatot teljesített nálunk, világi áldoztató volt. Tehát az oltári szentséget kiszolgáltatta a betegeknek. Egy értelmiségi, nagyon okos nő. Aztán egy sztrók után bekerült a Nazarethezbe. A közelmúltban amputálni kellett neki az egyik lábát, combtőből. Többszörösen a átlépés küszöbén állt az örök életbe, de még mindig visszajött hozzánk. És én ezt az asszonyt akárhányszor látom tolókocsiba, kiszolgáltatottan, pelenkázni kell. Akárhányszor megkérdezem, hogy Ildikó, hogy van, ő ragyogó szemekkel mindig azt mondja, hogy ragyogóan igazgatóan. Ragyogóan.
Hát igen.
Nyilván egy lelki élet, és azt én nagyon nagy csodálattal látom, hogy minden nap lehet áldozni, hogy olyan odafordul a személyzet. Én voltam kétszer is fönn az otthonban, és szinte rögtön ott voltak a nővérek, figyeltek rám, vittem adományt, és egyáltalán nem érzékeltem, hogy felesleges vagyok, vagy hogy csak a gondot jelentem neki, és mondták, hogy küldik a főnővért, pár percen belül megjelent a főnővér, akit egyébként nagyon nehéz elérni, mert folyamatosan a betegek között, a gondozottak között van. Tehát egy nagyon kedves odaforduló, hogy látszik a figyelem, nekem végtelen jól esett egyébként a portás, aki rögtön tudta, hogy amit vittem, ilyen szaloncukrokat vittem, hogy szétosztja majd, és végtelen készséges volt, szóval, hogy mintha lenne egy ilyen közös, együttműködő szellemiség, amit nagyon jó egyébként megér. Biztos, hogy a gondozottak is ezt így meg tudják élni, hogy ez egy egységes jelenlét, akkor tényleg...
Igen, ugye, mint ahogy mondottam itt a Jézusi vezetési modellben, hogy rendszeresen tréningezni kell. Tehát például, amikor van egy GDPR oktatás, ami egy teljesen száraz, de mindenkinek kötelező rajta részt venni, ugye két ütemben, a portástól az igazgatóig mindenkit leoktatnak, akkor ennek a végére én mindig beteszek egyfajta elmélkedést, egyfajta érzékenyítést, hogy a demenciával élő emberről mit kell tudnunk. Mert ugye azért ő nem úgy viselkedik, mint ahogy a társadalomban megszokott kapcsolatokban ezt mi megéljük. És a portásnak is bizony ismerni kell a demenciának a fő vonásait, a demens emberrel való kommunikáció lényegét, hogy ő a régmúltban él, ő nagyon jól tudja, hogy 20 évvel ezelőtt meg fiatal korában mi történt, de elfelejte, hogy mit reggelizett, hogy haza akar menni kapálni, és hogy ez miért van. És hogyha így tréningezve vannak ezek a munkatársak, érzékenyítve vannak, akkor igenis, hogy nyitottak, és együttműködőek, és akkor nyilván nagyon örülök, bár nem is tudtam, hogy Adrián is járta az általam vezetett otthonba, de akkor nyilván nyitottak lesznek a szeretetre, a jóra, a segítésre.
Igen, nagyon, nagyon jól esett ezt megtapasztalni. Dokos Gizella Otthonban mondta, és itt olvasom, hogy ennyiféle programok van, tehát hogy tényleg ennyire igyekeznek, tehát hogy tényszerűen is odaforduló közegben, hogy memóriatorna, filmklub, vizuális torna, művészeti délelőtt van, a színek, érzések, emlékek előhívása, aromaterápia, kreatív délelőtt, só, gyurma, színezés, irodalmi, művészeti kvíz, nem tudom, ezekből most mi megvalósítható, nosztalgia délután a régi dolgok felidézésére, állatterápia a Szent Ferenc udvarban, tehát egy hihetetlenül színes kínálat, ami egyébként engem meg is lep, hogy ennyire gondosan és odafigyelően, hogy ebből most a járvány alatt mennyire lehet így.
Minden megvalósul. Hál' Istennek van elég számú mentálhigiénés szakemberünk, magasan kvalifikált keresztény szakemberünk, és gyakorlatilag minden megvalósul. Ugye, amit most felolvasott Adrián, ez a Názáret házra igaz, mert a székhelyen lévő Jerikó és Emmaus házban azért jó állapotú idősek vannak még, akik békeidőben, mikor nem pandémia van, még azért legtöbben kijárnak a városba, elmennek még esetleg színházba. Ez a Názáret házban élő 88 fő demens programja. A Szent Ferenc udvar, az az állatterápia, az az egyik büszkeségem, amelyet az intézmény vezetése első két évében, 4 éve vezettem egyébként a 23. János otthon. Ott rendbe tettük az udvart, részben Varga Mihály miniszter segítségével, fenntartónk segítségével és nagyon sok adományból lebontottuk a régi romos épületeket, rendeztük az udvart, és Szent Ferenc udvarát hoztuk létre, ahol kisállataink vannak, van kutyusunk, van cicánk, van gerlepárunk, nyusziaink, tyúkunk, kakasunk, és nagyon-nagyon nagy élvezettel fogadták a demensek, hogy hajnalba kukorékol a kakas, hogy kodál a tyúk, amikor megtojta a tojás, de aztán, amikor megszülettek a nyuszik, akkor aztán minden boldogság lejárt. Tehát aki az első emeletről évek óta nem jött le, most lejött megnézni a nyuszikat, és ebben a Szent Ferenc udvarban vannak gyógynövényeink, és a mentálhigiéniseink ugye ezzel nagyon professzionálisan foglalkoznak, hogy ismerje fel a szagát, az ízét, fogja meg. És igenis, hogy ezzel hatunk az ő érzékeikre, mert ugye nekik már a színház az nem opció. Viszont opció az emberségüket visszakapni, hogy megsimogathat egy kutyát. Egyébként nagyon okos a kutya. Tudja, hogy meddig lehet bejönni, a függő folyosóig igen, tovább nem, és az udvarba pedig nagyon-nagyon szereti az időseket. De igen, most is ugyanolyan, na mondok egy nagyon jó példát. Ugye mindenki félt a katonaságtól, hogy jött a fertőtlenítés. Május első napjaiban, ugye padlásnak pincég mindent lefertőtlenítettek. Van éberkómás nénénk. Vannak ágyban fekvő betegek. Ja Istenem, mit csináljunk? Hát összefogtunk egy nagy csapatmunkába, mindenkit levittünk a Szent Ferenc udvarába, és csináltunk egy majálist. Ugye ott voltak a katonai sátrak, katonai sátorban az éberkómás nénénk, meg a súlyos beteg emberek, és hoztunk sört, hoztunk virslit, és mondtuk, hogy na, május elseje, itt van május elseje. És a súlyos demensek kvázi a katonai fertőtlenítés alatt, ugye a pandémia miatt, nagyon jól érezték magukat. Tehát, hogy mindenből lehet valami jót kihozni, ezzel a lelkülettel, amivel kezdtük a beszélgetést.
Még azt hallottam, hogy, szóval, hogy nem is igénylik annyira az idősek az átmeneti hazavitelt mondjuk egy hétvégére. Mi ebből a tapasztalat? Örülnek az idős emberek, hogyha a család hétvégére kiszakítja őket és hazaviszi az otthonból, vagy inkább ez nem javasolják?
Változó ez is. Tehát az demenciával élőknél nem annyira jó, ha hazaviszik, mert ugye kibillen a ritmusából, amit már megszokott. De a székhelyen lévő Jerikó és Emmaus házakban, illetve az Okos Gizella házakban, ahol még jó állapotú lakók vannak, ott igen, haza szoktak menni hétvégékre, haza szoktak menni karácsonyra, nagyobb ünnepekre. Egyébként van olyan a Jerikó házban, aki azt mondja, hogy ő neki ez az állat teljesen jó, mert ő azóta olyan nyugodt. Mm-hmm. Persze van ennek ellentétje is, nyilvánvaló, hogy azért nehéz a család nélkül élni, De békések, nyugodtak. Hála jó Istennek, van egy olyan szép természeti környezetünk, amiben nagyon sokat tudnak sétálni, beszélgetni. Van a fenntartónak egy fenntartónál munkaviszonyban van a Burányi Roland atya, aki rendszeresen kijár, ugye ebbe a pandémia időben misézni, mert a kívülről nem jöhet be sajnos a pap, mint korábban. És ő is próbálja ezt a nehéz időszakot megtenni.
Szóval ez nem egy zuhanó repülő akkor, nem. De így kicsit rákapcsolódva erre a mondatra, hogy a zuhanó repülő nincs ateista, ha akkor inkább megfordítom a kérdést, aki ateistaként jön be, mert biztos van olyan is, ott érzékelhető megtérések ebbe a mondjuk élet végéhez közeli állapotban? Hogy tetszik ez? Mi a személyes tapasztalat?
Ez titok, de nem az én titkom, hanem a mennyei atya titka és a személy titka, akiben van. Van olyan ember, aki bezárkozik a kuckójába, és nem jön ki, és nem vesz részt ezeken a nagyszerű eseményeken. Van ilyen ellátottunk is, igen. Nem mindenki.
És mintha egy ilyen személyközpontú, és ezt írták is, egy ilyen személyközpontú szemlélet, vagy jelent, hogy mintha személyesen ismernék egymást, olvastam a honlapjukon, hogy a 100 éves Bandi bátynak a felköszöntése, tehát hogy mintha önt is mikor keresem, akkor nem is az, hogy nincs a helyén, ügyeket intéz, esetleg a gondozottak között van, tehát hogy mintha lenne egy ilyen nagyon szoros kapcsolat önök között, ami azt hiszem, hogy nagyon fontos lehet a bent lévőknek egy közeli személyes kapcsolat, és hogy ezt én nagyon-nagyon örülök neki, most, hogy a legutóbb egy 100 éves lett az egyik ápoltjuk, és hogy közvetítették, egy atya köszöntötte fel, nagyon szép ünnepséget rendeztek neki, ilyen családias ünnepséget, és Ferenc pápának az áldását is közvetítették felé, hogy egy igen boldog és jó hangulatú közös ünneplés volt, és hogy az egyház ünnepeket is együtt ünneplik meg, ez ad egy keretet is az otthon működésnek. Ezeket így jó hallani, ezt a fajta együttlétet, ami nem sikerül megvalósítani. Nem könnyű egyébként, nem könnyű, mert sokat kell akkor kint lenni, nem? Szóval, hogy akkor nem lehet elzárkózni, az irodába lenni.
Számomra a személyközpontúság annyit jelent, hogy minden emberben ott él Jézus.
Igen. Ez a személy... muszlimba is.
Így van. Minden ember.
Csak nem tud róla.
Így van. Igen. És őt tisztelem és szeretem. Erről egyetlen egy példát hagyd mondjak, egy másik otthont, amikor vezettem egy egyházközségi fenntartásút, az egyik ápoló, aki akolítus volt, azt mondta, hogy tudod, Ica, bemenni már harmadszor tisztába tenni ugyanazt a férfit, hát semmi kedvem. De ha azt mondom, hogy Jézus teszem tisztába, egy minőségi töbletet ad, és szívesen teszem tisztába. Na hát ez az a töblet, amit tudunk adni.
Ez egy óriási. Ezzel gyakorlatilag beállnak a Teréz anyanővérei sorában.
Igen.
Mert ő neki volt ez a...
Igen, és ettől leszünk személyközpontúak. Igen. Na, a 100 évesre visszatérve nem egy volt, kettő. Az Ilonka néni és a Bandi bácsi egymás után, tehát egy hét különbséggel születtek szeptember hónapban, és annyit tudok mondani, hogy az egyik gyönyörűbb volt, mint a másik. Tehát ugye a pandémia egyébként rendkívül sok szeretetet kihoz az emberekből. Ugye egyik család sem tudott bejönni, ami nyilván nagy fájdalmat okozott, de mind a kettő család írt egy-egy levelet az édesanyának, illetve az édesapának, amit mi felolvastunk, és a szeretetnek olyan módszereit találják meg, hogy kiálltak a családtagok ilyen transzparensekkel, hogy boldog szülinapot, édesanya, meg a másik tel, édesapa lufikat hoztak, és egy olyan ünnep volt, hogy, és igen, bent pedig nyilván megünnepeltük a családtagoktól, és kaptunk tortát, meg mi is sütöttünk tortát, meg van egy nagyon jó főzőkonyhánk is, és nagyon szép ünnep volt, a 100 éves Ilonka néni önmagát kisminkelve, gyöngysorral a nyakába, ünnepelte a 100. születésnapját, és még mindig emlegeti, ugye szeptemberben volt, és igen, a Bandi bácsi pedig pápai áldást is kapott, én hoztam át a Eszterházy László atyától, és ugye a pandémia miatt sajnos nem tudták átvinni Bandi bácsit a Kegy templomba, hanem a Názáret házban volt egy ünnepi szentmise, ahol a Roland atya átadta ezt az áldást, a lakókkal elénekeltük az Ároni áldást, és Bandi bácsi nagyon-nagyon boldog volt.
Köszönjük ezt a hatalmas evangelizációt, ami árad a mondataiból, szavaiból, nagyszerű különben, nagyszerű hallgatni számomra. Különben az egy nagyon olyan érthetetlen, hogy normális vigilitású, tehát éberség, tudatéberség mellett, hogy vannak, amikor, most én nem az Alzheimer-esekről beszélek, hanem a úgynevezett vaszkuláris demenciáról, amikor hullámzik, hogy vannak teljesen tiszta tudati helyzetek, mindenre emlékszik, adekvátság figyelhető meg az idős embereken, és van, amikor egy ugyanilyen éberség mellett teljes szétesés van, és van erre valami módszerterápia, hogy megpróbálni hivatkozni a jó, a megtartott emlékezet mellett elmondottakra, vagy ilyenkor hagyni kell, hogy a szét, ezt tőled is kérdezem, Adrián, hogy a szétesett tudatú emberrel mit lehet kezdeni? Meg kell várni, míg jön a következő fázis, amikor megint tiszta, vagy hogy tetszik ezt látni?
Azt, hogy amire mindig visszatérek itt a beszélgetésben, hogy benne akkor is ott él Jézus.
Az biztos.
Tehát, hogy az Isten képviség az ott van akkor is, amikor már teljesen szétesett, és hogyha ezt tisztelem, akkor előbb-utóbb le fog nyugodni. Erre most megint ugye nyilván gyakorlatból hozok példákat, az előző munkahelyemen mentén volt egy nagyon nagyszerű vezetőápolom. És a bácsi nagyon agresszív lett, ugye nyilván ebben a hullámban volt, és elkezdett ilyen papír galacsnikot dobálni. Leült vele egy asztalhoz, és ezzel, ahogy dobálták a papír galacsnit, a bácsi egyszerűen levezette ezt az agresszióját.
Ez olyan, mint a párnaboxolás.
Igen. Egy fél óra múlva a bácsi megnyugodva, mosolyogva visszament a szobájába. Tehát, hogy mihez nyúlok, hogy azonnal a hevederhez, és rögzítem, és bevezetem a különböző korlátozó intézkedéseket, vagy ezzel a türelemmel, szeretettel megnyugtatom őt.
Igen, főleg gyógyítani tud, és hát ezek szerint akkor helyre villant az állapota. Igen, ez megdöbbentő, hogy akkor egyfajta ilyen jelenlét az mennyire gyógyító tud lenni, gyógyító sokszor, mint a gyógyszerek.
Illetve ugye mindig azt kell tudni, amit Például a Csóné Marika is leírta a Jó barátok című cikkébe, hogy hogyan közelítek feléjük. Tehát mindig szemből, mindig nyugodtan, megérintem, nyugalmat, békét sugárzok felé, és meg fog nyugodni. Csak türelem kell hozzá.
Az érzelmi biztonság, amit ezek szerint akkor megkapnak az otthonban, ugye? Mert ez nagyon sokat jelent, tényleg, egyébként a betegség előrehaladása szempontjából is. És olvastam, hogy mennyire, hogy hetente kétszer háziorvosi vizit van, hogy milyen sűrűek havonta, két havonta szakorvosi vizitek vannak, hogy mennyire gondosan figyel, nagyon sűrű egyébként, de eddig kétszer. Ez nagyon szép, szoros követés azért, ez biztos, hogy fontos, és ad egy biztonságot, vagy...
Igen, azt hagyd mondjam el, hogy a dr. Takács Péter a háziorvosunk, aki szintén hitét gyakorol, katolikus keresztény, egy áldott jó ember, és minden hétfőn és csütörtökön ott van Mária Remetén. Az Okos Gizella házban egy idősebb doktornő van, de ő is szívvel lélekkel ott van, és minden héten jön pszichiáter szakorvos, ugye hát a demenciával élőknél ez azért nagyon fontos, és sebészi konzultáció is rendszeresen van, illetve szükség szerint még a fogorvos is bejön.
Itt a megelőző beszélgetésben egy nagyon számomra... nagyon erős gondolatot tetszett mondani, ugye az idős otthonba való beadás és a családnak a lelkiismeret furdalása ezzel kapcsolatban, ezzel beszélgettünk, és azt tetszett mondani, hogy amikor a családot annyira túl terheli az idős gondozás, hogy nem tudja teljesíteni a társadalomban a kötelességét, fölborul a munkaidő, éjszakai föl, akkor vigyázni kell, szóval akkor nem szabad balga módon, egy balga lelkiismeretre hallgatva még tovább terhelni a családot, hanem akkor nyugodtan be lehet adni. Természetesen az idősnek a szerető család a legjobb, hogyha megvannak a megfelelő otthon lakási körülménye. Valahogy így tetszett.
Igen.
Fontos dolog, tehát hogy fel kell szabadítani a lelkiismeret furdalásba élő, akár középkorú, akár idősebb családtagokat ez alól, szóval nem egy becstelen dolog be.
Nem, egyáltalán nem. Ugye az egész INDA projekt is erről szól, hogy ismerje meg a társadalom a demenciát, és hogy segítséget nyújtson pontosan a családtagoknak, akiket bizony a demenciával élő személy gondozása, ápolása rendkívül módon leterhel. Én úgy gondolom, hogy van az a pillanat, amikor igen, el kell jutni ahhoz a döntésig, hogy beadjuk a szeretett édesanyánkat, édesapánkat egy ilyen otthonba, ami a legfontosabb, hogy milyen otthonban. Nyilván mindannyiunknak van egy személyes motivációja, hogy miért van ott, ahol. Az én édesapám is demens volt. Igen. Egy nagyon gyors, súlyos lefolyású demenciája volt, ami egy fél éven belül meg is halt. És én azt láttam 2000-ben, hogy az egészségügy egyetlen nem tud mit kezdeni a demenciával. Az édesapám kezét, lábát kikötözték.
És pillanatok alatt meghalnak.
Igaz, hogy az infúzió az lehet, hogy valamit segített az értágulatába, de hogy, vagy kiállt most az erejét, de hogy a mentálisan sokkal rosszabb állapotba került, kezét, lábát kikötözve találtam őt egy kórházba. És akkor én írtam a kórház igazgató főorvosának, az osztályvezető főorvosnak, és leírtam a fájdalmamat, hogy én mit éltem meg, és azért írtam nekik levelet, mert biztos, hogy ők nem látják ezt az íróasztal, meg mindennapi, igen. És akkor azt írta nekem vissza a kórház igazgató főorvosa, hogy tiszta szívemért leírtam, hogy én ezt hogy éltem meg, és hogy csak egy levelet kértem, egy verset, hogy olvasson el az, aki kiírt ezt az édesapámat. Igen. Ez a 8 boldogság, ez a boldogok, akik elnézik nekem, hogy lábam botladozik, és ut a boldogok, hogy már harmadszor hallják ugye ezt a történetet, és meghallgatnak.
Értem, hogy ez a 8 írában így...
Igen, ez egy vers, igen, és boldog... Ismeretlen. A Páter Henry Bulát könyvében olvastam ezt a verset. És ez a kórház igazgató fő, és azt mondtam, hogy én meg akarom mutatni a világnak, hogy léteznek olyan intézmények, Magyarországon, ahol akkor is, amikor szétesik az ember, az Isten képviséget tiszteletbe tartják. Mikor térben, időben teljesen dezorientált, és azt írta vissza a kórház igazgató főorvos, hogy szívből kívánja, hogy én ezt valósítsam meg, és ő egyébként összehívott egy eset konferenciát, és az ápolási hibákat megbeszélték. Ez volt 2000-ben, és én 2004-ben kaptam egy meghívást egy idős otthonnak a beindítására mentén, és én úgy gondolom, hogy azóta próbálom a főorvos áldásával megvalósítani azt, hogy amikor szétesik az elme, és térben, időben teljesen dezorientáltá válik az ember, akkor is az Isten képességet meglássuk benne. Nyilván én mindegyikben az édesapámat látom, és az édesapámat próbálom szeretni.
Szóval tulajdonképpen ez összefügg avval a jézusi mondattal, hogy ne ítélj, hogy ne ítéltessenek. És ez nem csak a rablógyilkosra igaz, hogy mi vezette őt oda, azt mi nem tudjuk, mi azt nem tudjuk megítélni, mert csak a bűnt látjuk jogosan, azt el is ítéljük, de a bűnös nem minősíthetjük. Ilyen szempontból egy agresszív idős embernél is a lelke mélyén lehet, hogy az ő kapcsolata az Úr Jézus Krisztussal rendben van. Csak egyszerűen elromlott már a kivitelező szerv, a keringési elégtelenség az idegdegeneráció miatt, és ezt produkálja. De mélyben rendben van, és ennek a fölfedezése, amit tetszik mondani, és ez egy csodálatos meglátás.
Igen, és a saját...
És most ilyen agyhoz egy picit értő orvos személyre mondom.
Igen. Saját édesapánál is ezt láttam, amikor olyan autoagresszivitás volt nála, hogy borzalma, tehát önmaga ellen fordult, hosszú napokig már haldoklott, és az élete utolsó szakaszába, utolsó napokba kitisztult, és azt mondta, hogy édes kislányom, az életbe csak a szeretet számít.
Igen. És de otthonba halt meg.
Otthon halt meg, a saját lakásban.
Ja, otthon.
Igen. Igen, hál' Istennek haza tudtam vinni a kórházból, és tehát kitisztult az elméje, kitisztult, pedig előtte nagyon-nagyon sok gond volt. Összekevert minden, az öltözködést, a mindennapi dolgokat teljesen elfelejtette.
Az ilyen ti, amikor pszichiátriai osztályon dolgozol, most éppen azt hiszem, talán nem, de rengeteget dolgoztál pszichiátriai nyílt osztályon. Ti hogy élitek meg ezt a kikötözést? Mert egy kicsit hasonló a történet, az idős otthon.
Nem szoktak, én rehabilitációs osztályon dolgoztam, nem volt kikötözés. Rosszul, nagyon rosszul, tehát ez van most ugye otthon rendek magárendés, egy pár kliens során, hogy mit ért meg a kikötözést, egy ilyen nagyon bekorlátott, kiszolgáltatott állapotot, egy dühöt, egy intenzív haragot, amiben még rosszabbul lehet, hogy az ember egész szeretét elönti a harag fel, hogy a vérnyomásra, tehát testileg is egy kritikus állapotba tud kerülni, tehát nem, és nagyon sokszor úgy történik a kikötözés, hogy nem igazán indokolt esetleg, hogy másféle módon is meg lehetne oldani. Én el tudom képzelni, hogyha elég képzett a személyzet, hogy eléggé odaforduló, akkor nem kerül sor kikötözésre, hanem inkább egy szóbeli megnyugtatásra is sokkal odaforduló. Tehát el lehet azért kerülni, nagyon rosszul érik meg a betegek, és nem mindig indokolt.
Hát nyilván az én tapasztalatomból kiindulva az általam vezetett intézményekbe, hát 4 év alatt még nem került bevezetésre.
Különben maga a légkör, tehát egy megtartó, érzelmiztonságot adó légkör, ahol megbíznak egymásban az emberek, az azért nagyon gyógyító tud lenni, és az nagyon-nagyon-nagyon fontos. Igen, egészen más hozzáállás az egyik, majd azt hiszem, hogyha egy dobálja papírval a csint a főnökére.
Ez nagyon érdekes, mert anyukámnak ugyanakkor ül ebbe a tolókocsiba, egy ilyen öv kell, hogy ne essen előre. És de nagyon utálja ezt az övet, és rángatja és mérges. Mindig megmutatjuk azt a fényképet neki, amikor kiesett, így a telefonom direkt megvan, és milyen kék-zöld lett az arca, de sokszor azt se akarja elhinni. Ilyenkor azt hiszem, ki kell szakítani az időt, ki kell oldozni, és ott kell ülni mellette egy fél órát. Aztán utána újra be lehet kötni, gondolom.
Igen, de nyilvánvaló, hogy igen, ez nálunk is van, ez nem korlátozó intézkedés, ugye ezt az orvos rávezette neki az egészségügyi törzslapjára, hogy az ő fizikai állapotának a megóvása érdekébe kerül ez a kerekes székben rögzítése, és így visszük ki a Szent Ferenc udvarba, ahol megnyugszanak. Igen, igen. Tehát ugye amikor elkezd agresszív lenni, akkor oda kell mellé lépni, és el kell vonni a figyelmét. Tehát erre nagyon jó, hogy ki tudjuk vinni a természeti környezetbe, hogy beindítunk egy szép zenét, ami megnyugtatja őt, próbáljuk az egész környezetet olyanná tenni, hogy sólámpáink vannak, színesek a falak, a falakon matricáink vannak, virágmatricáink, tehát egy olyan környezetet teremtünk köréjük, amiben megnyugszanak, és ritkábban jönnek ezek az agresszív hullámok.
Tudom, hogy misztérium ez a kérdés, de mi tetszik gondolni arról, hogy a Jóisten ezeket a drága időseket, akik már tényleg csak úgy mennyivel jobb lenne nekik oda át, talán a mi nevelésünk céljából nem szólítja el?
Erre én nem tudom a választ, tudom, ezt már én is feltettem egy görög katolikus papnak, hogy ezt nekem magyarázz el.
Igen. És talán minket nevel vele.
Igen, illetve én úgy gondolom, hogy a haldoklásunk, meg az életünk utolsó szakasza még a mi személyiségfejlődésünkhöz hozzátartozik.
Ah, akkor is, ha ez nem látszik ki.
Igen,
tehát belül,
valamire nevel bennünket a Teremtő Isten. Minket, a környezetünket, igen, a családunkat. Az én édesapámnak a súlyos demenciája az élete utolsó fél évében juttatott oda, hogy most itt vagyok, ahol vagyok. Értem. Tehát az egész életemet átformálta, igen, átneveltem. Másképp láttam a demenciával.
De ugyanakkor nem bűn a jó halál kegyelméért imádkozni. Nem bűn.
Nem, én imádkoztam már édesapámnál, igen, amikor szegény már elesett, összetörte magát, minden évből csorgott a vér, igen. De mégis az egész életemet minőségileg átkódolta az édesapám mellett átélt utolsó hetek, hónapok.
Hatalmas jót tett azokkal, akiket szolgálni tetszik.
És azt olvasom, hogy egész nap lehetőség van ezek szerint mentálhigiénés beszélgetés, a lelki beszélgetés, tehát hogy mennyiben lehet egy ilyen nagy létszámú otthonban békét tartani, vagy mennyiben lehet így a konfliktusokat kezelni, hogyha valami gond van, akkor meg lehet keresni a mentálhigiénés munkatársait?
Természetesen vannak mentálhigiénés munkatársaink, megvan a kötelező létszám, még több is, de én azt mondom, hogy a portás és a takarító is mentálhigiénés. Mert ahogyan szól hozzájunk az időshez, ahogyan egy pohár vizet odaad neki, ezért kell az érzékenyítés, ezért kell a tréning. Egyébként mentálhigiénésünk reggel 8 és délután 5 között van, és rendszeresen kijár a Burányi Roland atya, aki a szeretett szolgálatnak a lelkésze, és egyébként pedig Eszterházi atya is át szokott jönni, és Kemenes Gábor atya. Az Okos Gizella házban pedig van egy friss nyugdíjas atyánk, Lambert Zoltán atya, aki viszont 24 órában.
Aki Városmajorból.
Igen, és a 24 órában ott van, és bemutatja a szentmisét, meghallgatja a lakókat. Egyébként a Herpi Gyuri atya is a Jerikó házban, és minden haldoklónak azonnal kiszolgáltatja a betegek szentségét.
Igen, nagyon nagy kincset jelent, ugye, hogy tényleg ez a fajta jelenlét meg együttlét. Én szeretném megköszönni, hogy eljött hozzánk, és András szeretném megkérni, hogyha így elbúcsúzna a hallgatótól, mert nagyon sok értéket.
Jó, hát szerintem, és biztos a hallgatók között is sok mondjuk ilyen középvezető vagy kisvezető volt, én is az vagyok, mert ugye egy osztályt irányítok. Ebből a szempontból egy hihetetlen értékes vezetői, mondjuk így taktikát vagy vezetői attitűdöt tetszett velünk megosztani. Jézusi vezetési modell, mindenkinek ajánlom, akinek mint vezetőnek vannak gondjai, problémái, hogy menjünk akkor utánad ebbe a tekintetbe, és nagyon szépen köszönjük.
Hálásan köszönöm, hogy itt lehettem.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Értelem, gyógyulás. Dr. Csókai András műsorát hallották.
A Mária Rádióban hallható egészségmegőrzéssel, a betegségek megelőzésével, felismerésével és kezelésükkel kapcsolatos műsorok újabb és újabb hanganyagai érhetőek el honlapunkon. A Mária Rádió honlapján kattintsanak az életvezetés menüpont alatt található betegség-gyógyulás csempére, www.mariaradio.hu